tizedekkel megérkezett a előadónk, akit egyébként a Népzeti Intézetnek az igazgatója, és hát például a Nemzetközi Sámán Kutatási Intézetnek a elnöke.
Szövetségben.
Házasság. Úgyhogy akkor most átadom a
szót. Kérjek elnézést, de beállt a raktart, hogy egyszerűen nézésben felejtettek én. Kétségtelen a Sámán kutatásban egy kicsit úgy tűnik, hogy divatját éli. Én inkább azt mondanám, hogy nem divatja van a sámánoknak, hanem az ideje jött el. Ez lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, de az elmúlt mondjuk 90-es évek elejétől kezdve, tehát akkor akárhogy is nézzük, ez egy jó másfél évtized, vagy több mint másfél évtized, inkább két évtized. Egy nagyon furcsa átalakulást szemléletem végig, amikor én Szibériában és Távol-Keleten jártam. Ez egy nagyon furcsa utazás volt, mert ugye akkor még 89-ben, vagy 80-as évek közepén, amikor először jártam Orjátiában, akkor még ugye a Szovjetunió létezett, és hát az én kedves kollégáim is azt mondták, hogy sámánok már pedig nincsenek. De hát amikor eljöttem a burjátoktól, akkor Moszkvában valaki azt mondta, hogy dehogy nem, hát miért nem szóltál, hogy sámánokkal akarsz találkozni, mert a legjobb barátnőmnek akkor halt meg a férje, és éppen azon a héten tisztítatta meg a lakását a férje szellemétől, hogy nyugalmat legyen a lelke, és hát van egy fiatal sámán ott, Ulán Udéban, a fővárosban. A Ulán Udé fővárosában, szóval Burjáti a fővárosában, Ulán Udéban egyébként egy akkora Lenin fej áll a főtére, mint ez a terem. Lenin megfelelődött, hatalmas, és mínusz 27 fok volt, van is fénykép róla, az ifjú párok oda mennek, amikor mielőtt házasságot kötnek, vagy utána, minden esetre zakóban, és a szerencsétlen hölgyek azok pedig az esküvői ruhában, és ott a fejet hajtanak, és ott meg eszeisznak egy pohárban fel. Tehát, amikor először igazából Szibériába jártam, akkor rögtön kiderült, hogy sámánok pedig vannak. De hát azért ez egy olyan, az még az az időszak volt, amikor még teljesen élt a folklór, az én úgy szoktam nevezni, az újságíró folklór, hogy már pedig a Szovjetunióban ilyen nincs, a múltnak az emléke, a sámánizmus felejtsük el. De persze a kollégák a moszkvai intézetben is, amikor egy kicsit ittunk, hogy ezt ők így mutatják, akkor azt mondták, hogy na, holnap gyere le, Finn alaksorban volt a még mélyebben, mint ez, a filmarchívum, ezt ilyen ne szól senkinek, becsapták, na, fölteszek, mutatok neked valamit. És akkor töltöttek egy normál filmet, tehát a 30 mm-es, és levetítettek itt egy kecset, egy ilyen 15-20 perceset. Ez, hogy kérdezett, a klasszikus sámán ott volt teljes beöltözve, ez egy garaszán sámán volt, mondjuk a vetítettek. És ugye hát ez néhány évvel ezelőtt, de ne szólt volna senkinek, tettek mellé hangot is. De valami nem stimmel, valami nem szinkron a hang. Hát azért meg lehet változni. Hihetetlen a hang. Tehát egyszerűen teljesen. Na egyébként azóta ezt a filmet megcsinálták, mind a két kolléga szegény meghaltak azóta, de az életükben nem tudták megcsinálni, mert valahogy mindig úgy alakultak a dolgokat, szóval ebből, mondjuk ez a két ilyen élmény volt, ugye, 80-as évek elején, amiből én nekem az a sanni gyanúm kezdett kialakulni, hogy a sámánok már pedig léteznek, vannak, csak hát nem dugják ki túlzottan a fejüket, mert akkor esetleg lekaszálja őket a sors, vagy a véletlen. Ez a dolog folytatódott azzal, hogy amikor beütött a perestroika és a glasnost, akkor a dolgok egy kicsit lazábbra kerültek, és amikor újra sikerült eljutnom ugyancsak a buljátokhoz, akkor az már ugye először még volt 92-ben egy nagyon érdekes konferencia, ez közvetlenül a váltás után, tehát a Gorbacsovi idők elején, akkor viszont betiltották a vodkázást, úgyhogy ezt igen rossz néven vették az oroszok, az orosz kollégák, de állapokat persze mindig volt itt, akik vannak konyak, szóval ezért nem kell őket félteni. De minden esetre a 90-es évek elején volt egy nagyon érdekes konferencia a Jakutszkban. Jakutszk ugye köztudomású, a világ egyik leghidegebb helye, mínusz 40-ek is szoktak lenni, már rendszeresen. És tehát a perestroika első éveiben azonnal, 92-ben csináltak egy konferenciát, hogy Semenyivszka religia. Sajnos most, mint vallás. Megrodjantam, de hát azt mondtam, hogy hát ott a helyen ezt meg kell nézni. Tényleg össze is jöttek a legjobb kollégák, és nagyon érdekes dolgok történtek ezen a konferenciában. Először is ugye először is szabadon ki lehetett mondani, hogy ez egy konferencia sem adott. Korábban én az orosz kollégákkal csináltam egy konferenciát, de annak az volt a címe, azt találtuk ki a legjobb barátommal, ugye, hogy egy kicsit félrevezessük a cenzort, meg a hivatalt. Azt mondjuk, hogy a szibériai őslakók vallási tudatának korai formái. Rányi formi, ligi, vagy nem tudom, micsoda, szociális szoznányi, arboriginov, zseniális cím. De hát külföldiek, hogy Európában is meghívtunk embereket, és azoknak azt írtam, hogy nem is értették volna ezt a hosszú őrületet, azt írtam, hogy shamanism in Eurasia. Tükörfordítás. Úgyhogy ezek az idők voltak, de hát a legjobb barátom azzal kezdte, nagyon okos fickó, volt a legjobb shamankutató, azzal kezdte az előadását, vagy a cikkét, hogy Marxra hivatkozott. Marx és Engels a vallásról. Nem tudom, nem kéne ezt mondani a komolytán. Hagyja csak, ez, én tudom, hogy miért csinálok. Jó. Úgyhogy ezen a konferencián az egyik legérdekesebb, vagy több érdekes dolog volt, de az, hogy ott voltak még ezek a nagy öregek is. Az egyik érdekes dolog az volt, nem csak, hogy a főtéren csináltak egy ilyen furcsa szertartást, ami ilyen nagy körtáncolt. Egyébként erről csináltunk is akkor egy filmet, akkor még a Magyar Királyi Televízió valahogy működött, és nem csak valóságsok voltak, hanem ebből adtak arra pénzt, hogy egy három tagú stáb elmehetett Szibériába forgatni. És tényleg azt mondtam, hogy akartunk visszajönni, megvartozni, nagyon szép filmet csináltunk ebből az útról. Aminek az volt egyik csúcspontja, hogy a helyi kultúrában éveiben a Nemzeti Színháznak volt a rendezője, és mint ilyen egy színpadra tett egy olyan darabot, a kompetencia tagjai számára is, és hogy kizolatott az apropót, aminek az volt a lényege, hogy abszolút precízen a kellékesek lemásolták a sármányzatot, bementek a múzeumban, a régi sármányzatokat elővették, lemásolták, a sármány ruhákat lemásolták a kellékesek, a kovácsokkal megcsinálták azokat a vas lógókat, végig a bordák, és egyebek. És az egyik színész, az öregebbik, egy öregebb színész, elkezdte betanítani a régi szövegeket és a régi dallamokat, és színpadra állítottak, hogy hogyan egy kis történetet, hogyan avatják be a fiatal sármányt, az hogyan gyógyít, stb. Stb. És hát a végén a sármányoknak egy nagy közös tánca a csúcspontja volt. És hát ez, én mondjuk ugye az ember ilyenkor műtűzott, felvetni minden precízen, de hát ugye az ember ilyenkor azt mondja, hogy különösen messziről jöttem, hogy hát csak ma helye, egy filmes kifejezés, hogy megcsinált ezt az egészet, csak hogy. A helyi kollégák elmesélték, hogy ugye, és ez 92, tehát a változások eleje. Az történt, és itt az érdekesség a dolognak, hogy hogyan lesz a színházból élet, mert ugye többnyire azt szoktuk mondani, hogy az életből lesz színház, és akkor az milyen érdekes, itt megfordult a dolog. Mondjuk az történt, hogy azok a fiatal színészek, kettő különösen mondták, hogy két írtó tehetséges van köztük, ugye játsszák a színpadon a sámánt, fiatal sámánt, és utána hazamennek az előadás után, és egyszer csak kopogtatnak, és azt mondja a szomszéd, vagy a gang végén lakó, vagy a folyosó végén, hogy te, édesem, nagyon rosszul van. Gyere el! Te sem más, hogy hát ott láttalak a szomszéd. És hát ugye mondja, hogy mehet, hogy mehet, nem, szóval szabadkozik, nem, mesélték el tényleg. Átmegy, hát így idő után nem lehet a szomszédnak azt mondani, hogy én lépjük neked. Különben is múltkor. Nagyon jó, itt a kérdés. Átmegy, dobol, énekel egy kicsit. Tudik, a szövegek azok a régi gyűjtésekből abszolút autentikusak. A ruha autentikus, a dob autentikus, minden. És egyszer csak az két nap múlva jön a szomszéd, azt mondja, hogy te anyám teljesen jó. Köszönöm szépen, megjegyítettem. Na, de akkor ennek híre megy. Jön a másik szomszéd, a harmadik utcából, a negyedik, egyszer csak ez a fiatal hosszúhajú színész ott találja magát abban a helyzetben, hogy jönnek hozzá betegek, most már vidékről is, ugye, mert a szomszéd elmondta a nagymácsiának, aki vidéken, de van itt egy újjon, így hívják a sámánytokon, és a gyógyítás elkezd működni. Tudnék, lehet, hogy a gyógyításnak az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy hiszünk valamit. Persze vannak gyógyteját, nem tudom, semmit, hogy ezt abszolút elmondják. Na most egyébként, amikor kint voltunk ott, és hát voltunk a jó operatőr, Nádor Lajos volt velünk, és kismentünk vidékre, mi egy gyógyító asszonyhoz, hogy akiről kiderült, hogy most ő gyógyít, de a papája volt igazán a erős sámán, de hát ugye be volt tiltva ez a gyógyítás, de akkor lehetett kezdeni újra. Tehát ez az idősebb asszony az azonnal ugye elkezdett gyógyítani, minket is persze megfüstölt, amikor elbocsátott, és egy nagyon szép áldást énekelt nekünk, amikor eljöttünk, megfüstölt. Algis, így hívják ezt az éneket, áldást, amivel elbocsátott. Egyébként fantasztikus a jakut nyelv, ők szahának tudják magukat, egy török nyelv, és ugye rengeteg őbetű, műbetű, és vagy körülbelül így hangzik a dolog. Tehát igazán közeli a valamiképpen a szívünkhöz. De az egyik sámán színész, őszhajómányszerű csodálatos ember, aztán azóta már jártam ott, most már van egy külön sámán iskolája. Az ott a film számára, ott elmondja nekünk a beszélgetésben, hogy ó, a magyarok azok régi rokonaink nekünk, mi ugyan itt maradtunk, de ők tovább mentek, és kérdezik, hogy honnan vagyunk mi rokonok, ő még is hogy gondol. Azt mondja, hát a szkítától. Mert ugyanis ők az őseiket a szkítáknak tartják, és hát ugye lehet, hogy hallotta, hogy a magyarokat. De nem ez az érdekes szerintem, hanem az, hogy őnáluk is megvan egy csodaszarvas mítosz. Tehát, hogy ők a szaha nép, az a szarvas népe. Tehát magukat, tehát ugyanúgy, mint nálunk, ugye csodaszarvas műző, testvér pártól származom, ugye Hunor és Magor. De a szahán is. Tehát ez egy török nép. És hát az ember ilyenkor mindig egy kicsit megáll, vagy megdöbben, és azt mondja, hogy most akkor hogy is van ez, hogy ott a semmi közepén tartják ezeket a dolgokat, ahol még ott van a népnek a tudatában. Szóval, ami nagyon érdekes volt egyébként ebben az egész ott létben, az annak a felismerése, hogy tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor lehetett valamit újraéleszteni, vagy lehetőség volt arra, hogy a sámának, tehát a régi hitnek a apjai, nem szeretem azt a kifejezést, mert egy tipikus keresztény fogalom, ami nem stimmel a sámánokra. De hát egy vallási specialista mondanánk, ugye az antropológusok, vagy a hibrajzosok, az azonnal, tehát a funkció, a társadalmi funkció, a gyógyítónak a funkciója, azonnal működésbe kezd, egyszer csak elindul, és megtalálja a lehetőséget, hogy gyógyítson. Az a társadalmi szerepkör, hogy kell legyen egy közösségben, egy olyan gyógyító, aki azt a erőt hozta valahonnan, kapta, nem tanulta. Mert az őseiktől ugye elmondták ott nekünk, hogy a sámának öröklik a gyógyítás képességét, öröklik ezt a mesterséget. Öröklik azt, hogy nekik sámánnál kell válni. Ez a lényeg a dolognak tulajdonképpen, hogy amikor ez a fiatal sámán szembe találkozott azzal, hogy a szomszéd őt felszólítja, hogy kéri, hogy jöjjön, segítsen, akkor neki egyszer csak, már a harmadik este már az is eszébe jutott, hogy hallott ő bizony az édesanyjától, meg a nagymamájától valami történetet, hogy bizony ezt mit kapjuk neki gyógyított, még neki sárma, olyó volt. Tehát egyszer csak önmagát is meggyőzött, ne, hogy tényleg örök. És amikor jön az, hogy jól sikerült a gyógyítás, akkor az megörökölt. Most a buriátok már ezt úgy mondják, hogy utha ezt a lelket, ezt az erőt a gyógyító erőt, sármán erőt, de minden esetre ez az legfontosabb szerepkör a sámánoknak, első és legfontosabb ez a gyógyítás. Na most abban a pillanatban, amikor ez nem egyéni szinten van, hanem a miniszter, aki ugye Moszkvában végezte a színművészet, mint rendező, ki gondolja azt, hogy na itt van a lehetőség, hogy én most csinálok egy sámán darabot. Méghozzá, és ez volt az érdekes egy darab, mondnak, hogy nem oroszul, hanem jakutul, tehát a szava a saját nyelvükön. Tudni, hogy mi történt Jakutiában. Ugye a népességnek a 54%-a volt már orosz, és a maradék az a jakut, meg még emekik is vannak, meg mások is vannak. Kérem szépen. A nép lelkét kell meggyógyítani azzal, hogy visszavezet, visszatanítom nekik, mert az iskolában már nem tudjuk, nem úgy tanulják, hanem csak oroszok, a saját anyanyag. Képzeljük el azt a helyzetet, de hát haladunk el az irányba, ügyesen, szóval dolgoznak ezen azért elég jól ebben az országban is, hogy lehetőleg csak sók legyenek, sokok legyenek, és centerek legyenek, és nem tudom mit legyenek, és magyarul már szinte nem is tudjuk, hogy előutóbb, ugye, hogy ott kell mondani. Mert hát annyira belesültek. Na most az oroszokkal volt, ugye csak az iskola volt, és középiskolában is egyetem, nem is beszélve, tehát vissza kellett tanítani az anyanyelvet, mégpedig a nép költészet, a sámán költészet. Pedig a sámánoknak volt egy másik nagyon fontos funkciója, hogy ők voltak a költők, ők voltak azok, akik órákig tudtak improvizálni, énekelni. Például ezeket az áldásokat is, ugye, hogy énekelt ez a néni, hogy köszöntöm a itt megjelent távoli testvéreket, és azt kívánom, hogy szépen érjen véget a útjuk, amikor hazaérnek egészségben, békességben, a családot egészségbe találják, kívánjuk nekik, hogy ők jól érezzék magukat. De ezt hihetetlen gyönyörű, alliteráló versekben. Rövidek ezek a sorok, meg hát van egy ilyen technika, hogy az ember kiválasztja azokat a szavakat, amiket egymás mellé lehet tenni. De kérem szépen, ez az a technika, hogy nem hátul hímel, attól hímelnek a sorok, hanem elő. Ez milyen versen? És ez pontosan az Ó Magyar Mária Sironomnak, keservesel, kínzatul, vasszögekkel, verető. Ugye? És szerintem ezek azok az érdekes kis apró dolgok, amiket az ember és a közösség emlékezete nem felejt el, akár évszázadokon keresztül sem. Szóval pontosan ez a lényege, valami használat van a néprajzi kutatásnak, az, hogy ezeket a kis dolgokat összegyűjtögetjük, és akkor egymás mellé rakva, hát azt mondjuk, hogy na kérem szépen ezen tessékkel gondolkozni, mert ezek azok a fontos dolgok, amik minket valakikkel összekapcsolnak, és esetleg a rokonságot valószínűvé teszik, vagy nem teszik valószínűvé. Mondjuk erre ugye, ha itt jön egy megállapodott munkász kolléga, akkor az ötlet a Bogul népköltészetben is ugyanez a verselés van, ennek azt kell jönni, azt tudom mondani, hogy valaki ebben peregben, amit Bogulról én voltam, nagyon tudom, és fordítottam is, nyertem is vele, ugye még egyetemista korom volt, harmadik díjat, a második. És ott is azt mondjuk, és ha azt megnézzük, akkor tökéletesen kiderül, hogy az egy déli hatás a finnugoroknál, tehát az altái török népeknél, ugyanis mindenhol megvan, de a finnugoroknál csak itt van meg. Illetve lehet, hogy ez egy olyan ősi dolog, ami feltehetően az ilyen ősköltészet, mitikus gondolkodással egyben szőtt költészetet, ezt különbözteti meg a modern költészettől, hogy egy egészen más típusú gondolkodásban szervezzük meg azt a költői szöveget. Na most, ez megint csak azért szép, hogy azért fontos, hogy azért jó, hogy itt látszik az, hogy a sámán mint szerepkör több ilyen nagyon fontos társadalmi funkciót tölt be a társadalomban, és gyógyít egyfelől, gyógyítja az egyént, környezettel viszont gyógyítsa a közösséget. Azzal, hogy ő meg tud fogalmazni órákon, napokon keresztül énekeltek, kérem szépen is improvizáltak ezek. Hát én még amikor először jártam Kirgiziában, akkor elmondták, nem, tényleg a hősének éneklés, mondjuk eleve a hősének énekesnek a beavatása, az pontosan ugyanolyan, mint a sámának, a ifjú sámának a beavatása. Tehát amikor valakiről észreveszik, hogy tehetséges, illetve hogy foggal született, vagy plusz díjjal, erről is van egy történet, akkor az ugyanazon a beavatáson megy keresztül, és az egyikből énekes lesz, a másikból sámán lesz, kám, ugye énekes, vagy pedig kájcsi. Ugye a káj az a hely-haj szógyöknek ugyan a felkiáltó, exklamáció szavaknak a gyöke, ugyanaz. Tehát a hősénekes az egy nagyon fontos mesterség, és például a főkének nem Baksinak hívják, ugye, az, aki énekel is, meg gyógyítani is. Tehát énekes és a gyógyító még egy személy. Úgyhogy ezek ilyen kis apró kis adalékok, amelyek pontosan jelzik azt, hogy a sámán nem csak az egyéni gyógyító, hanem a társadalom szinten is személyiséget azok. Úgyhogy ezeken a kis dolgokon érdemes elgondolkozni, hogyha ha ezeket a párhuzamokat megtaláljuk, akkor egyszer csak azt mondhatjuk, mehetünk tovább, akkor nézzük meg a hősénekben milyen motívumok szerepelnek, van-e csodaszarvas, vagy nincs, érdekes mondanak, hogy egyik helyen van, másik helyen nincs, mondjuk az is fontos, hogy rokonnak tartanak-e minket. De hát lehet, hogy már nem is tartanak rokonnak, mert amikor ott vagyok az Amúr mentén, és ugye elmeséli nekem az egyik érdekes módon kolléga, hogy ő itt, ott az abba a közösségbe gyűjtött olyan történetet, hogy hogyan lesz az első sámán. Az első sámán az úgy lesz, hogy a lánynak udvarló fiút agyan akarják verni, és akkor de a lány tudja, hogy az anyja milyen gonosz boszorkány, és megmondja, hogy bizony meneküljenek el, és akkor menekülnek, és mondja a lány, hogy na de most megtréfáljuk, illetve hát csak úgy tudjuk megmenekülni, hogyha a hajamból most kiveszünk egy pincset, hátra dobjuk, mi lesz belőle? Erdő. Vagy a kötényt hátra, vagy a serkentőt hátra dobjuk, és mi lesz belőle egy nagy kó, vagy a fésűt, és akkor lesz erdő. Kérlek szépen, melyik mondani is ismerős a nekem? A Arany János, Rózsa és Ibolya. Arany János, Rózsa és Ibolya. Kérlek szépen, ez így. Hogy jön ez most? Hogy tud idáig eljönni? Hát úgy tud eljönni, hogy nem tudjuk, hogy tud eljönni, de bizony itt van. Vagy ugye ott vagyok a buliátoknál, és akkor szintén az egyik ilyen egyszerűbb ember, az is, a később kiderült, hogy sámán az is, konferencián is, akkor mondja, hogy bőle, mi rokonok vagyunk. Mert honnan, hogy miért, hogy mer ilyen határnak a nekik? Azt mondja, hát ahol akarok? Hogy, mi? Azt mondja, hát nálunk az ember, azt úgy hívják, hogy húgy. Húrjál. Na most, ez egy nagyon érdekes dolog, mert kétféle ölelnevezése van a népeknek. Az egyik azt mondja, hogy én vagyok az ember, az összes többi az ember, valami más. Vagy én vagyok az, aki beszélek a nyelvet, a beszélő, aki magyaráz. Aki magyaráz, véletlenül itt van a magyar szavunk benne, Hát a többi meg néma, a több nemec, vagy aki érti a szlót, az a szláv, vagy a szlóvót, az a szláv, stb. Szóval ezek ilyen kis apró dolgok, de mint ahogy mondom, ezeket érdemes egymás mellé tenni. A hun. Azt mondja, hogy ő a hunaktól. Hát mondom, hogy a Istenek. De nem olyan egyszerű a dolog, mert elmondja, hogy Csingisznek a sírját nem találják, de hát ők azért tudják, hogy oda van valahol eltemetve, lekaszabolták azokat, akik eltemették, és azokat is lekaszabolták, és aztán ráeresztették a folyót, és hármas koporsóba temették. Vaskoporsó, arany, ez is. Hát igen, kellene a dolog, mert ilyenkor ugye felvetődik a kérdés, hogy most hogy is van. Mert ugye a Kristóf Gyula főprofesszor tanáról a Szegedi Egyetem vagy akár tudatos professzorral azt mondta, hát ezek az ilyen dolgok, ezek a középkori latin kultfőkből német közvetítéssel jutottak, és aztán is könyvekkel keresztül a magyar köznépi tudatba, jó, hát ez lehet, ezt is elég lehet bizonyítani, hogy a írás tudatlan Búriát vásztorott a hegyek közt, most latinul, hogy is van ez? De még kellene a dolog, amikor viszont, ugye néhány évvel ezelőtt előásták a Kínában a Csinsi Vatti, ugye császárnak a sírját, ahol ott van a több ezres katona tömeg, ugye, amelyek állítólag mindegyik, mert az arca teljesen különböző, úgyhogy volt benne egy kis munka. De egyáltalán az ötlet, és amikor előállták itt, akkor ott van a hármas koporsó, meg hát a történeti kultúrában is van írva, hogy minden kérem szépen, ez bizony nézett ki, és meg is előttetett. Hát azok se a középkori antikultúrából vették, hanem feltétlenül fordított volt a menetnek az iránya. És nagyon sok dolog, egyre több dologból terült ki, hogy mi hoztunk egészen idáig, ahogy mi vagyunk idáig, az a jelenség a folklórban megvan. Tőlünk aztán kicsit mindenféle romlott állapotban szépen énekelve az a pallag, megvan semmi. Szóval ezek azok a dolgok, amiket érdemes, hogy az embernek mindig figyelembe venni, amikor azt mondja, hogy egy bizonyos kulturális jelenség van, nem is jól csinál. Hogy miért ez a miénk? Feltétlenül azért a miénk, mert mi valahol annak keletről hoztuk. És hát ugyanerről az egész sámán komplexumban és a káros hiedelmekkel, mert ugye mi a tárgyas hiedelmeknek is egyik legfontosabb motivuma? A bika alakban való küzdelem. Ugye a fehér bika, meg a vörös bika, vagy a fekete bika, vagy a kék bika, ugye küzdelme. Ugye Diószegi Vilmos megírta a nagy munkáját, amiben ezt pontosan kimutatja, hogy a legjobb tárgyhúzalom, ezek nem a szegény kimugoroknál vannak ott meg éjszakon, hanem itt a búriátoknál, az altár között, ahol sámánok állat alakú lelkei küzdenek egymással. És ez azért érdekes, ugye, mert megint csak ugye, van egy ilyen nagyon híres bika küzdelem a magyar irodalomban is. Hát Toldi Miklós, nem csak hogy a farkasokat legyőzni, nem csak hogy a cseppnyűzt, hát a bikát is kérdez. Még megfogja és marokra fogja. Na most, hogy mondjam el, nagyon érdekes élményemet, hogy régen ebben az utcában volt a kínai követség. Lehet, hogy mi most is itt van. Minden. Egy ilyen nagy üveg szekrény volt kitéve a kerítésre. És én mit tudom, hogy már eljártam, és voltak, hogy kínai népi játék. És ők nyilaznak, birkóznak, ugye a maguma népek nézik jelentős. És mondom, egyszer csak többenben látom, hogy egy fiatal figura, a pikán így mondja le, ilyen adidas csukába háttérben a stadiont, és fogja adidas, meg ilyen melegítőben, ilyen tényes ízében, nyomja le a pikán. Hogy lehet az, hogy a pikán, mikor nem bárja fel a legítőt. Hát oda volt írva, hogy húi nemzetiségnél népi játék. Amikor egy idő, tudtam egy hónap múlva, amikor fogtam magam és bementem, és elkértem ezt a képet, hogy még ha Kínában ez népi játék, nyugodtan később mentem Kínába, akkor tényleg megkérdeztem a kollégákat, hogy ó, persze, hát én azt ugye még fiatal koromban láttam. Ilyet mondja az egyik kolléga, hogy a népnél, és hozzáteszi, hogy ezeket a fiatal embereket úgy hívták, hogy bátor. Szó szerint kulturális kis elemek ezek, amelyek egymás mellé rakva, vagy egy másik dolog, ugye ennek a nagy kínai lovas hadseregnek vannak lovak is. Kérem szépen, tessék megnézni, hát volt itt is kiállítva, de kis másolatokat is csinálnak. Hogy van a lovak farka becsomózva? Azért van becsomózva, ugye már ugyan ne sarat, nem tudom micsoda, és hol volt talán két pontot, hogy nem lehet. Kolozsvári testvérek szentjén szóval. Kolozsvári. Bocsánat. Szóval ezek azok a nyilazásról, meg az íról, ugye hát nem is beszélve, stb. Most ezek azok a dolgok, amikkel hát érdemes elgondolkozni, és egymás mellé téve, és a fiataloknak mondom ezt az egészet, hogy tessék továbbadni, és könnyedőt mindig kínai kell felkezdeni. Egyrészt már itt vannak, másrészt még jönnek, harmadrészt, hát hihet, ők ugyanis ezredek óta mindent lehívtak. Nem is tudjuk, hogy minden. Nem tudjuk. És csak akkor fogjuk meg tudni, hogyha mi megtanulunk tudni, nekik annyi más dolgunk van, még a történelemben is, lehet, hogy lesz egy őrült, aki beleszeret egy szív magyar lányba, és akkor annak kedvéért eljönnek el, és nem tudom. Úgyhogy van egy már egy ilyen, úgy hívják, hogy Dusajun, a népzenész, aki hihetetlen gyönyörű dolgokat gyűjt össze, és mivel meghallotta már a Hejdunáról fúj a szél, meg a Bagoly asszonyka, dallamokat, azt mondja, hát bizony én ilyet találtam az ujguroknál, a sájtó juguroknál, akiknél többek között éppen a fehér lófia mesét is megtaláltam. A fehér lófia mesének a 8 vagy 10 motivuma az ugyanott ott van, érdekes módon, hogy akkor utána megy, a dú elolvassa a kínai kiadásokat, hol találja meg? A Kínában élő török népek népmesi gyűjteményeibe a hasonló meséket megtalálja. Ez csak azért mondtam el, kérem szépen ez itt a reklám helye, hogy a könyvlapra megjelenik egy Lármantán kiadban egy fehér lúfia, egy kis, nagyon szép kis könyv. Ez én is tegnap kaptam készülni, ahol egy alföldi mesét, mesének, tehát a fehér lófiáról szóló mesének a keleti párhuzamot egymás mellé raktunk, hát egy pár, amit a kicsi kollégám le tudott fordítani a kezünk ügyébe. De megint csak kiderül, hogy csak a török népek vannak. Török népek, vagy Kínában, vagy az Altájban, vagy valahol. Mongolok békeszabad. Úgyhogy ez a költői, hogy mondjam, megfogalmazása a világnak, az mindig szoktam mondhatjuk, hogy azt teszi igazán emberévé ezt a lépet. És abban a pillanatban, amikor van egy ilyen nagyon szép és emelkedett és mitikus költészet, mint amilyen a mese, ami soha nem tudjuk pontosan, hogy hol megy át mitoszba, hol lesz eredet mitosszá a csodaszarvasban, ami viszont miért fontos? Azért fontos, mert ahhoz tudjuk magunkat viszonyítani, hogy honnan is jöttünk. Hát ott van a mitoszunk, van a csodaszarvasunk, ott van a Szaha nép is, ugye a nép is. Tehát azonnal helyemen vagyunk. Azonnal tudom, hogy egy magyar ember az legalábbis a felem csapatnak, ugye az Magordországnak, a Dunakának is azért neveztük rá Magordnak. Is csak tudja. De itt érdekes volt, amikor az első unokám megszületett, hogy akit Ákosnak hívunk, és a Jubor Sárga Ujgur nyelvész és folklorista kollégával ott a ebédelünk, akkor ugye hát el is szóken a családban, mondom, megszület az első unokám, mondta Ákos. És mondja, Ákos, mondom, mit jelent? Szóval, ugye, mint ahogy egy kaparákus, az ugye a madárat jelentene, de hát ezek azok a szavak, amelyek azért mégiscsak meg kell, hogy maradjanak, vagy meg is maradnak, hogy számodon keresztül, hanem egyszerű dolgok. És amikor, és hogy a mesékről szólva, elmegyünk legutóbb utunkon az újborokhoz. Még azt is mondhatom, hogy az előző egyik korábbi után alkalmával ugye a fordító tolmácsnővel kimentünk a piacra, mert az ember két dolgot mindenkor mindig megnéz, a piacon és a temetőt, és a piacon, ugye, hát ez az ennek fényképpen csodálatos csángó fejek vannak, gyönyörű fehér pajusz, de hát akszakál, ugye a fehér szakál, öregek. Mert a szakálnak hívják, ugye az alma, balka, nem báltába, példába, kulta, vagy nem tudom micsoda, mire majd a nyelvészet mondanak. Igen, ez valami, ez pontos megfelelés, csak nem értjük. De ott ugyanígy. És akkor ott volt egy gyógynövényárus. És a gyógynövényár, hát ugye én első dolgozatomat a népi gyógyításból írtam. A első könyvem, ha megjelentett, hogy aránylag ismert ember szerkesztette, Antal Józsefnek hívta a fenekületet. Mert ott jelent meg a orvostörténeti hozomban. És hát csináltam egy fotót a gyógynövényárusról, könyvek voltak ott kiratva, gazok. És akkor ő szóba elegyedett a fordító nővel, és kérdezte, hogy ki ez a figura. És akkor mondta, hogy hát ez jött, hogy Magyarországról jött, és a Magyarországot úgy mondják kínaiul, mert a kínaiul beszéltek, hát ott is ugye Ujgur nyelvet, és egy nép, ráadásul egy mohamedán. Azt mondja, hallom, hogy ez mondja, Sunyali, ugye ez a Magyarország. És akkor a figura mond valami válaszát, és azt mondja, hogy amiben hallom azt a kifejezést, hogy Sunyu. Most a Sunyu, ez a Sunyali-nak abból a kult. Mi van? És akkor a nő lefordította angolul, hogy azt mondja, hogy mi rokonok vagyunk a rokonokkal. Én nem kérdeztem. Én eszembe se jöttem. Tehát egy gyógynövényárus, azt mondja, hogy rokonom én. Most persze a igen nagy tudósok, tőlem nagy tudósok azt mondják, soha nem jártak ott, soha nem hallottak ilyeneket. Azt mondják, hogy nem, ez egy késő, 19. századi kitaláció, ezt már ott is valamit kavartak, hogy az új gurok, vagy hogy meg nézd. Jó. Én ezt tudom mondani, ezt egy vadi, biztos, hogy ennek a gyógynövény árusnak, hogy mondjuk felmentek, 8 osztályt része, nem tanították. De azért erre emlékezz, hogy a magyarokkal a súly, meg a súly, a híjel, a súly, a ezek, én ezt hallottam, akkor várják, nem tudom kívül. De hogy ezt a középiskolában sehol nem tanították, az kózisztus. Mert a kínai tankönyveknek nem ez a legfontosabb történelmi adat. Puskást tudják, és ott is, Magyarország semmi. És fogalom, most már van persze, mert a járnak, de egyébként már szóval ezek azok megint, amit mondok, hogy olyan kis adatok ezek, hogy lehet, hogy életlen, én mindenféle, minden jó viszont ember vagyok, de hát azért ezt akkor mit is volt a másik példa, amit akartam mondani, ez volt, hogy elsúgtam, és jöjjön a mostani utolsó utunk alkalmával, az 3-4-en ötletben. Megint elmentünk Ujgúriából, amit ugye a fővárosan Ürümqi, persze a kínaiak ezt nem tudják kimondani, amikor az repül, közelít a repülő, jól akkor ugye Stuart ezt elmondják, hogy Ujgúri! Erre az R-t is tudják, ugye ezt átteszik elbe, mindegy, de hát ahol van ő, az egyik, ki tudja mondani, a másik nem tudja. Hát addig, ott egy baráttal, már nem mindes volt, és azt mondta, hogy jó, oké, akkor kivisz minket sámányokat. És hát legnagyobb megdöbbenésünkre kivittek egy kirgiz sámánhoz, egyébként ezt szintén baksinak hívják, ugye, amit ezek a kirgizek a Tien-sának a Kínába eső oldalán laktak, és a másik oldalán meg az oroszországi kirgiziek, de és egy nép. Ez egy fiatal kollégám, ez nagyszerűen beszél a kirgizit, hogy gyönyörűen énekel, kettősta énekel, azt tudja, és azok az öregek adtak teljesen. Olyan éneket tudott, amit az orosz oldalon gyűjtött, a Somkori Dávid barátom, hogy amit ők csak valamikor az öregektől hallottak. Szóval hihetetlen, már sikerült. Mindegy, a sámán csináltunk egy riportot, és ő egy jurtában túlgyítunk. Teljesen hiteles volt a dolog, jó lehet, nekünk csinálták abból a szempontból, hogy hát ugye lássuk, beérekben elég nem jár, és hát megszervezték oda, hogy a betegek, akkor jöjjenek, és a másnak, a harmadik. A gyógyítás az az álmatlansággal szenvedő két fiatal lány, gyógyította a sámán, és két alkoholista fiatal. Hát kőkeres gyógyítás volt, hogy lerátott egy földre, megtapasztott egy korbácsa, mert nincs dobja a kérdés sámának, bocsnak, hanem korbácsa rá. És hát azért volt gyönyörű és fantasztikus, és teljesen elájultunk ezen a gyógyításon, mert mi történt? Az öreg sámán ugye kezdi a szertartást, Allah. Még mond három verszakot ilyen Mohamedán szöveget, minek utána veszi a korbácsát, és elkezd keringeni a tűz körül, és a mellé le volt verve egy karó, amin egy ilyen vastag kötél volt a karóhoz, meg a És a szertartás egy pontja az az, hogy mivel most már az ember videója van, ott van az ember pontosan, meg tudom jönni. 3 perc, 52 másodperc alatt az öreg teljesen transzba megy, véget minden tevebikon, mert az ő legyen segítő állat a tevebikon, a hangon, szóval mindenféle érdekel a hangokat. Volt egy sárgán a szövegi transzbe esett, leesett pont itt mellettem, úgyhogy csak ennyit kellett csinálni, kicsit leképezni. Az emberek ilyen szerencséje van néha, tehát szellemek vagy jó Isten segítőben, nem tudom. Egy biztos, hogy a dolog, a gyógyítás egy pontján a sámán fölkapaszkodik ki másik ember hátán és segítségével a tündükhöz, kinyúlik ottan, énekel, visszahajol, stb. Tehát, mint a magyar népmesében a kiskanás fölmászik a világpára, az égigérő pára, onnan ott aztán kiszabadítja, hogy visszahozza az államot. Király is azt is. Ezt ott eljátszott a nekünk. Ez a sem. 3 évvel ezelőtt. Szóval ezek azok a csodák, amiket az ember nem hisz el, de hát egy gyógyító szeánc során ez ott van az egész mitológia, az egész világkép, az égigérőfával, a túlvilági látogatással, a kommunikáció, a szellemekkel, lehet ezt fordítani szépen a mai nyelvre, meg az antropológia nyelvére, biztos, hogy érdemes, melynek végén, az egész szertartás végén, ugye egyszer csak snitt, az öreg megint Allah. Tehát megadjuk az Istennek, ami az Istenek, Allahnak, közben egy teljesen tökéletes fogát szertartásnak. De minden bizonyban, nekem ez a végeztem, és ez erősebb, hogy egész középkoron keresztül. Magyarországon ugyanez volt. Elmentek az egy házba, ugye, mert kiszolnak vele egy házat építeni a templom, és utána közben meg mindenki élt a világát, különösen a pásztorok ott a távol, mert ugyanazt a csimbókot látom, amit ott régi kínai ábrázolásokon bizonyos papoknak, hogy volt a hajcsillókja megcsinálva, hosszú haj. A sámánoknak egyik jelentősége volt a hosszú haj. Még a múlt század elején is ilyen fotók vannak a javicsák. Az adta ugyanis az elejét, hogy ezt is sárosan mondták. Szóval megint csak azt tudom mondani, hogy bizonyos kultúrában a változásnak a sebessége sokkal lassú, nem olyan gyors, mint ahogy mi azt a manapság megszoktuk, és próbálják ránk előtetni. Tehát az, hogy 2 heten kívül, hogy minden évben más a pólódivat, más a divat egyáltalán, le kell mindent cserélni, nem? Ott ezek a dolgok leváltak, hát nincs rendben, most divat. Beváltozott a jó kis fényszarvas ruha, amiben, kérem szépen, edzették az orosz űrhajósokat, meg kitették őket, és nyugodtan, alsó nem nélkül lehetett menni a keresztelőn. Ezt szintén elmondták, többek között éppen egy Buriát sámán asszonynak a férje, aki ugye Bajgon dolgozott, a vasalában mérnök, aki utoljára rázott kezet, mondjuk harkas percünkkel, mielőtt belépett volna ugye az időkor. Úgyhogy mondjuk, amikor jó hangulatban került, akkor elmondta, hogy na, most elmondta, hogy én voltam az, aki. És ha találkozol a harkas percével, akkor ezt nem mondta. Szóval tulajdonképpen ilyen kicsi a világ, és hát mondjuk ezeket a történeteket végül lehetne folytatni, nem tudom, hogy mennyi az idő, és de a tanulság az, hogy a sámánok voltak azok, akik vállalták azt, hogy rendbe tartják, karba tartják a közösségnek az emlékezetét, éppen az énekléssel, a mitosz énekléssel, rendbe tartják így módon a lelkét, az identitását a közösségnek, és egyben gyógyítják az egyén. Tehát ezért lehet azt mondani, hogy a sámánság újjászületése az egy hihetetlenül fontos és érdekes nem csak kulturális fejlemény, hanem társadalmi tény a Szovjetunióban, most már azért Oroszországban, és legújabban pedig Kínában is. Tehát ott a világ hátra mögött, hát kínaiak eleve nem ortodoxok, ugye? A kínai államrend az sokkal megbocsátóbb, a kisebbségeket ők mindig is valami furcsa módon, ez lehet, hogy a konfuciánus államszervezési technikából is adódik, aminek az egyik alaptétele, valamit nap ki is vágtam az újságból, egy kis híratást, hogy újra visszatér, megpróbálom Kínába visszatérni a konfuciánus államszervezethez, aminek az alaptétele kéne szóval volt, hogy vizsgák vannak. Vizsgák, és aki a vizsgán a legjobb, az egyen felé. És a következő vizsgák, megint a legjobb, akkor azt meg mindenki, az kínai, bármi, én tudom, szóval vannak ilyen, én magam is megtettem, hogy a legnagyobb néprajzi intézetet az igazgatója az egy mongol. De hát tudom, hogy az én első tolmácsom is egy mongol gyerek volt, aki úgy beszélt angolul, olyan oxfordi fiat, és mondom, voltam ki. És mondják, a BBC mongol adása. Úgyhogy nincs mese, a másik is, aki nagyon sokat segített. Az egy másik. Én voltam egy vágítvára. Minden bizonyja azért, mert úgy vágott az agyam, hogy a kínaiakat is kentem. Szóval ezért mondom, hogy kérem szépen, tessék kínaiul tanulni, mert a kínai egy nagy birodalom, nem is birodalom, egy nagy kultúra. Az a több évszázados, még ezredes írásbeliség, az meglátszik. Meglátszik azon is, hogy és a komputer dologban is azért mennek előre, mert amikor valaki pálcikával leszik, hogy hihetetlen múlkifine oda a tapintás és a mozgás ezeknek a újjaknak mennek. Egyébként nem olyan rettenetes nagy dolog, hogy pálcikával lenni. A kisgyerek is ezzel leszik ki. Hát van, hiszen mindent meg lehet tanulni. De például a rizs kultúrának a kifejlődés, ami így szintén ilyen apró mozdulatokból áll, ez valahogy aztán kihat az egész gondolkodásra. Úgyhogy itt ahogyan a vágó, vágtató kultúrát, ugye az egész más, halott én meg tudom beszélni, egész más kultúrát táplálnak belé. Például, amit nagyon fontos a nomádoknál szerintem, ez ami eszméletlen versenyszellemünk, hogy hát csak én vagyok olyan okosabb. Ki más, hanem én. Vele menjünk előre. Én vagyok az első. Közben Kínában sokkal nagyobb a szolidaritás, meg is nem is lehet egyedül sem. Nem ahol a fizetnek. Szóval ezek a kis dolgok azok, amik ott vannak a mitoszokban, és ott vannak a mesékben, ott vannak az énekekben, és ezek alakítják gondolkodásunkat, kultúrákat, viselkedést is. És hogyha egy kultúrában van sámán, mint egy kínaiban nincs, De a Mandzsukjában ott ugyanolyan újjászületés van most, közösségi szinten újjászületése a Mandzsu kultúrának, mint ami Szibériában van. A kínaiak el vannak a nagy világvilágban nagyságokkal, a Mandzsuk viszont ugye 5,5 millióan, azok az utolsó kínai császári család Mandzsukról, kinek alakítók, másképp írtó büszkék erre. De most én láttam, hogy a Sámán konferenciára csináltak egy szabadtéri múzeumot, az elég nem volt, és a felvezető lépcsősor mentén kérem szépen a mandzsu istenek ott voltak, és mondták, hogy ez a ötmellő nő, ez a termékenység istennője, ez az öreg szakállás, a tigris isten, ez a mennydörgés isten, stb. És akkor mondták, hogy nem tudom, megkopogtattam, mert úgy nézett ki, hogy bronzból lesz, kényelő volt, ha ezt tudom, de hogy mi annak, tehát mindegy, megcsinálták, ember nagyság. Úgyhogy a kínaiaknak nincs szükségük újjászületésre, mert nekik, de ott is kiderült, hogy a kínai viseleteket most már mindent lehet kapni, és mind az első utamalkanál nem tudtam egy ilyen egyszerű kéket venni, most már sejjelből nem lehet. Tehát ott is van egy fajta újjászületés, tehát ők már vannak olyan felhőkarcolókat építettek, ugye Shanghai, vannak ilyen külön zárt városok, amik ilyen csak felhőkarcolókban állnak. Ott viszont megvan az újjászületés. Tehát ez még egy nagy tanulság az elmúlt másfél-két évtizedes kutatásainak, hogy egy nagy etnikus reneszánsz van kialakulóban, vagy már így van. És én hát ennek szemlélőjeként magyar ember számoltam be ebben. És elnézést még egyszer a késedelemekre. Nagyváros, parancsolj!
Azt kellettem kérdezni, hogy a Jungor lépetnél is van sámán kultúra nyilván. És hogy ez egyformán jellemző-e a úgymond nyelvunkra, tehát ez a fogulasztják, és a hinterdinákra is egyaránt jellemző-e, hogy van-e különbség a türk népeknek a sámán hite és a Jungor népek sámán hite között? Még egy kérdésem, hogy a tártos és a sámán között milyen különbségek vannak, és mennyire te jellemzőni rajta kívül a tártos. Egy kicsit sok volt,
igen, kicsit sok kérdés volt, de kezdjük a végén. A helyzet az, hogy ez a tártos-sámán megkülönböztetés, illetve azonosítás, ez nem egy egyszerű dolog. De mondom, mindenkinek azt mondom, hogy olvassák Jószeginek az ilyen vastag munkáját, a sámáni temetőt a magyar népi kultúrában. Nagyon sok jó adat van benne. Jól lehet például László Gyula, ha azt mondta, hogy ez úgy hülyes dolog van. Már kezdve azon, hogy mi az, hogy sámán hit, az körülbelül az, mint hogy azt mondanak, hogy plébános hit a kereszténység. Tehát nem a sámánban hiszünk, hanem a szellemekben, de hát persze a sámánban is hisznek, és éppen ez a lényeg a dolog, mert én azért szoktam mindig azt mondani, hogy tényleg nem vallási dologról van szó, hanem egy köznapi lét szervező világ szemléletről. Ez a sámánság. A izmus se szeretem, mert a sokféle izmus, a szocializmus, kommunizmus, szürrealizmus, lejáratta magát, túl sok az izmusét körülöttünk, és én úgy szemlélem, vagy úgy szeretem szemlélni a sámánokat, mint egy igazán jó mesterembert. Tehát azért mondom az, hogy sámánság, mesterség, és tényleg a gyógyító mesterséget, az éneklés mesterségét. Hallatlanul magas fokon. Ők azok a jóslás mestersége, nagyon fontos dolog, hogy jogsást is ők végzik a legtöbb helyen. Ők azok, akik elkísérik a halottakat a túlvilágra. Ez is ugye megint érdemes elgondolkodni azon, hogy egy rettenetesen stresszes helyzetben, hogy valaki meghalt, ugye ott áll egyik tegnap egyik vacsorát, a másnak meghalt, különösen a szeretett nagyapám, apám, édesanyámnak. És akkor van valaki, aki viszont ebben a helyzetben odaáll, és azt mondja, hogy a férfiak a jobb oldalra, nők a bal oldalra, a középen egy tüzet, körben vízzel, ezt csinálunk, azt csinálunk, sőt, én láttam egy ilyen szertartást a nagyok között, nem is vettük. És egyszer csak oldódik a dolog. Persze, meg az egész rokonságot összehívják, három napig sütnek, főznek, ugye, ilyen gyönyörű nagy halakat kibogták, megsütötték, csörögek már, hogy megint elkészítették, stb. Úgyhogy, és igen, egy halat kérem szépen a nanájuk is, azt mondják, hogy csuka.
Valóban ugyanarra alkottára?
Persze. Hát mondjuk a tuvára azt mondják, hogy tene, a kevére. De ez kevésbé a kevére, mert mégis megy. De hát amikor felugrott egy kis állat, és mondom a sofőrnek, hogy Sámán barát, ugye, azt hogy hívják? Mind a szuszlék. Nem arra szól, hogy tinyelmet, azt mondja, ürget. Szóval igen, a sámánistátos azonosítás, ezt elmondtam, hogy bizonyos ilyen mondai motivumokkal hozzá összefüggésbe diószegő, hogy ez meg a beavatás, meg a feldaramolás, meg foggal születés. Ugye, hát én azt mondtam, hogy ezek olyan furcsa dolgok, hát ilyen vérszületben, persze foglalkozom, van ilyen, de hogy öt ujjal legyen, és akkor ugye hát azt mondják, hát adi is. De én engem nem győztek meg, vagy valahogy azt mondom, hát ez egy jól hangzó dolog. Ilyen persze, mindannyiunknak egy keréket tett bele. Ugye? És egy agronom úrjátok nálunk csináltak a riportot, és akkor mondja a fiatal sámán, hogy hát ő a család, a hetedik nemzedékben ő a sámán, ő örökölte a segítő szellemet. Hát, hogy te honnan tudod? Kérdeztem, hogy ez biztos, hogy te örökölte. És akkor ez az új perce, ez mondjuk majdnem kell. De hát ugye Kunkovács könyvében ott a magyar pásztort is tényleg ott a hatalmat, szóval biztos volt valami ilyesmi is, és akkor ez emiatt terjedhetett az a dolog. Hát minden esetre ez egy plusz erőnek a jelenleg lehet esetleg, úgyhogy visszatérve a legtöbb távol-keleti török tényleg van egy, most már külön monográfia is szól, hogy fehér sámán és fekete sámán. És a fekete sámán az a köznapi gyógyításokat végzi, a fehér ruhában lévő sámánok pedig ilyen szerpapi funkcióban a nagy állatáldozatokat, tehát például a lóáldozatokat, vagy a nyár középi szertartást ők vezetik. És az ilyen teljesen tényleg inkább ilyen táborszernagy, vagy nem tudom, ilyen régi magyar szóban áldozár, így hívták ezeket, akik tényleg az áldozati szertartások levezetői voltak. És ez valóban, ez két funkció, két különböző dolog, az egyik a köznapok, szóval betegséggyógyító, külön dobjuk volt. Volt fehér dob, szóval mondjuk később aztán volt olyan, hogy fehér dob, és fekete dob, és akkor fekete dobba gyógyít, a másik dobba, akkor aztán jóslás. Úgyhogy lehet, hogy a nekünk is voltak ilyen gyógyítóink, és a táltosok azok lehet, hogy egy ilyen emelkedett tudós pásztorok, ugye, mert erre szoktuk az a tudós, ugye, az Alföldön, akik igazán sokat tudnak, de hát mondjuk ők ottan a tábortűz mellett őrizték a régi igéket és a régi történeteket. Úgyhogy nekik az lehet a tapasztalat. A finnugor népeknél, hogy mondjam, ott fent egész északon a következő helyzet. Megint csak azt tudom mondani, most, hogy jobban, már ugye az elmúlt 30 évvel az ember jobban beleolvasnak fel a szakirodalom, kiderül, hogy ugyanúgy, mint az altáji törököknél, van külön ilyen sámánszerű figura, aki az álmokkal foglalkozik. Van, aki gyógyít, van, aki jósol, van, aki csak a szembetegséget gyógyít. Van, aki meg tudja jósolni, hogy az elveszett állat hol van, tud a taigában elérni, de legalább az irány. Akkor megtalálja. Na most ez a nagyon részletesen lebontott szerepkör, ez csak a törököknél van meg. Tehát ezért mondom azt, hogy itt valami nagy összefüggés. Ezeket a Juman Sestalov, a költő, és az a rögeszméje, hogy ugye ők fogulók, ugye a legközelebbi rokonaik, állítólag azok ott abban a nagy frigiderben valami olyan archaikus dolgot őriztek meg, amit senki másnak őrizetek sem volt. Úgyhogy a volgai finnugoroknál ott viszont áldozópapok vannak. Ott gyönyörű állatáldozatok vannak, nincsenek dobos sámánok. Egyébként a dob nem is kell mindig, elég egy pot, elég egy csekkendő, elég egy tükör, elég egy csörgő. Úgyhogy sor ilyen dolog van, ami hát nagyon, hogy mondjam, azt szoktam mondani, hogy a sámánság az egy olyan nagyon rugalmas rendszer, amiben nincsenek dogmák, és az éppen ez volt az ereje a dolognak, hogy bármilyen elnyomás jött, tehát egy kereszténység, egy iszlám, őkeményen, de ők valahogy mindig megtalálták, egy lámaizmus, egy kommunizmus, ők megtalálták mindig a kiutat és a túlélésnek a lehetőséget. Most csak azért, mert elvették a dobot, elégették szépen, elővetették. A tükör be volt csavarva egy ilyen koszos hadágba, ami egy sejem sál, mégis egy sejem volt, tehát csak mondjuk, zsebre. Az öreg kihúzta, az öreg azt nyadta a kezét, gyönyörű fotói van, és nagyon mindent csinálta a diakon is. Szóval ez a flexibilitás az, ami miatt szerintem Kínában is tovább túlélték, ugye Maur elvtársnagyszerű idejét. Amikor mondjuk az értelmiséget majdnem sikerült teljesen kívülni. De hát a mosámányat túlélték valamit, és csak is olyan családi hagyomány, klán sámánizmus van, hát nagy család, összes által meg a dobon, és nagyon szóval olyan furcsa ritmus van, hogy ez nem olyan egyszerű, azt megtudom, de fiatalok is, és énekelnek. És akkor most persze ehhez rájön az, hogy ugye most már a televíziónak is mutatni kell valamit, és akkor ilyen nemzetiségi fesztiválok vannak, és akkor hát nem tudnak, hogy semmi, sámán csapat elmentek. És akkor persze most már a ruhájuk egy kicsit csicsásabb, ugye most annyi anyagokból, hogy az alja még ugyanaz a gyönyörű kombináláskori rátétes minta. Ez pontosan ugyanaz ilyen ember alatt is feje van, és lehajlik is. Mert azt valahogy, mikor azt még úgy kell csinálni, hol sámán kötény, vagy szakmai az a manusámának a lehet, ugye, amikor megérkeztünk, és azt mondtam, melyik filmet hoztam el, azt is lehetett, másik is lehetett is, de lehet, hogy az elsőben ott látunk egy ilyen rendőt, akkor indítsuk el. Ha nincs több kérdés.
Még lenne kérdés. Minden eszembe jutott, hogy valami kiadványban láttam ilyen láncos botot.
Sámánnak is.
A csikó fejre, nem tudom. És valahol egy másik kiadványban azt olvastam, hogy a magyar hagyományban, eszköz gyártásának a hagyományában, az a láncos bot, ez nyugati pásztor állattartó eszköz. Most melyik a nyugat?
Ezek azok a kérdések, amit soha nem fogok tudni megválaszolni. Én mindig azt mondom, hogy nem biztos, hogy nekünk minden nyugatról kell lehet beszerezni, de most igen, onnan az eredetizásra. De régebben, hát mondjuk különösen láncos botot, tehát ez Istenem, annyira egyszerű eszköz, hogy ezt hozhatok keletről is. De hát persze vannak olyanok, akik azt mondják, hogy már Bereckén él, ugye, várt minket, és mondták, hogy kocogant, gocsat, kocogant, tessék, és mi ott levásárolt.
Nyugati kacagat.
Igen, és főnök. Én már nem tudok eligazolni ezeket a kérdéseket. Akkor nézzük, hogy lehet, hogy egyesben nagyon jó példára vannak arra, hogy nem is néztek kifelesen. Igen, ez a négy nemzet sámánja című kis összeállítás, ezek ilyen pillanások, a nanájok, akiknél ott voltunk. Szellemeknek szóló áldozatban, az ő testüket. A Doppler-melegítés. Ez az anyjuknál is ott van ez a hánycs. És azzal kezdődött a szertartás, hogy az összes jelenlévőnek egy kicsit kellett dobolni, hogy hívják a szellemeket, és a szellemeket szórakoztatják tulajdonképpen. Ehhez nagyon hasonló dolgot a Dél-Koreában láttam. Én ezt szerintem tessék megnézni, hogy milyen különbség van a fiatalok és az öregasszony mozgása között. Abszolút nem könnyű egyszerre rázni a törvét és a dobot is. Ennél a nénynél lakunk egy kiváltat. Ugyan ez a gyönyörű csörgő ölv, ez tökéletesen le van írva a kínai leírásokban a Mandzsuk szertartás könyvében. A kínai császár rendben. Amikor Mandzsuk voltak, Mandzsuk volt a kínai császár.
Jobban menjen a
kínás. Hát a szellemeknek se van egy kollégia.
Ezek a részek, ezeket mind igyekeztünk vágásnia. Szóval itt is majd látni a
Mancsónál, hogy maga, amikor énekel, az úgy egy bizonyos vágást nélkül próbáltam betenni, meg hát később szintén. De hát ugye ott rengeteg rákészülés, öltözés, interjú előtt, utána még beszélgettünk. Ilyen hűtött, magasított padok vannak, itt is eltettő hideg van a Gyuriában, hogy az alvó padot alszanak be. Nálunk a kemencés. Meghalt ez is. A regény is van. Kínai kolléga is segítségével.
Thank you.
befejezte hirtelen. És akkor én kérdeztem, hogy miért nem lehet, amikor meg valami történjen, hogy az ember szeretett volna minél többet megörökíteni. És a Sámán az abszolút helyes, helyén való választ adta. Következőket mondják így, hogy a szellemeket nem szabad megidézni csak úgy. Hát én kerültem ugye egy távoli országból, az sem, hogy ki vagyok. Miért kéne neki ezt hosszabban csinálni? Megmutatta, hogy ezért kész. Tehát ez is mutatja, hogy ő hitt a dologban. Tehát nem kell itt a idegennek itt mindenkinek tönkirakni. Na ez Tubában van. Kedvenc. Ott ássák elő ezeket a legszebb jégbe fagyott szkíta. Összegyűjti a rossz szellemeket, és letolja, meg kiviszi a jótából.
Cikkeimet is, legmagabb címek alatt, soha nem írtam olyasmit.
hiszi, hogy én most neked meghazudom, de nem tudom, ki terete fel a netre, és ezen a címen én soha nem írtam ilyesmit. De mindent, hát szóval a neten mindent.
Legendát
hát én vagyok. Jó, hát egy csak más kérdés. Mennyi az idő, hogy gyártam egyébként? Nekem holnap kezdődik a Sámán konferencia, úgyhogy holnap ilyenkor már éppen a megnyitó dobolást tartjuk. Majdnem egy hétig a legjobb sem, a világ legjobb Sámán konferenciának lesznek. Dobogókon leszünk, és egymást végítjük a nagyszerű dolgot. És történeteinkkel tervezik. Tehát így szép az élet. De még ma... Köszönöm a figyelmet!